úgy látjuk az igében, hogy kellett legyen egy olyan nap, amikor már megérett a gabona, és kellett, hogy szedjenek egy kévét, és az első kévét be kellett mutassák az Úrnak. El kellett vinni oda az Úr házába, be kellett mutassák az Úr szolgájának, és addig nem volt szabad egyenek abból a termésből, addig nem volt szabad neki fogjanak az aratásnak. Attól a naptól, amikor bemutatták az első kévét az Úrnak, akkor kellett, hogy számoljanak 50 napot. És akkor kellett az új kenyereket vinni az Úrházába, a Szent Templomba, mindnyájan megint be kellett mutassák az Úrnak, ezt lehet olvasni a törvényben. És volt ez az 50 nap, amikor ők learathatták az aratnivalót. És erre az 50 napra mindig a Jóisten jó időt, megfelelő időjárást adott, hogy el tudják végezni a munkát, azon körülmények között, ugye, ahogy akkor régen volt az aratás munkája. És akkor, amikor a nép nagyon eltért az Úrtól, és bűnös dolgokat cselekedett, sokszor Isten erre az aratási időre adott esőt. És ezt a zsidók, az akkori ószövetségi nép úgy látta, hogy ez egy büntetés. Mert elfordultunk az Úrtól, és még a kenyeret is megvonja tőlünk, és tönkre megy ilyenféleképpen a mindennapi kenyér. Persze, hogy a viszonyok megváltoztak, de mégis ma délután az aratás törvényéről szeretnék szólni. Nem az ószövetségi törvényéről, és nem is így a fizikai értelemben vett aratásról, hogy hogy is kell ezt tenni. Mert ezt idősebbek talán jobban tudják, fiatalabbak is gondoljuk, hogy körülbelül hogy volt, vagy hogy kellene ezt tenni, hanem inkább a lelki aratásról és arról, hogy hogyan érik be valaki az Isten számára, hogyan munkálkodik valakinek az életében Isten, hogy fel tud nőni. Érett ember lesz. Az Úr számára kedves lesz az élete. Erről hadd szóljak egy kicsit, egy néhány pontban. Először is azt szeretném kiemelni, hogy az aratás attól is függ, hogy milyen jól volt előkészítve a talaj. Ezt ugye mindnyájan tudják, akik mezőgazdaságban dolgoztak, vagy gondolnak erre. Nagyon, de nagyon fontos a talajkészítés. Ez egy alaptörvény, hogy nem akár hogy lehet vetni, vagy nem akár hova lehet vetni. És az ember foglalkozik azzal, hogy megtisztítsa a földet, hogy megtrágyázza a földet, hogy felszántsa a földet. Időbe telik ez, és eléggé költséges. Eléggé költséges. De megjutalmazza az embert ez a munka és ez a feladat. És a lelki értelemben, kedves testvéreim, ez a talajkészítés, ugye tudjuk a Bibliából, hogy többféle talaj van. Az emberi hozzáállás, az emberi érzések többféle hozzáállással vannak. Van a köves talaj, sziklák, aztán van a tövises talaj, ugye nem kell én erről sokat beszéljek, de mindenféleképpen Isten bennünket hív arra munkásokat, aratókat lehetne így mondani, ahogy énekeltünk, hogy készítsük a talajt. Készítsük a talajt. Hogy megfelelő módon legyen az a talaj előkészítve. Kell ezzel is foglalkozni. És a talajkészítés az egyszerű mindennapi kapcsolataink által történik. És erre időt kell szánni, hogy az emberekkel tartsuk a kapcsolatot. A mindennapi élet szintjéről megkezdve, ugye, hogy honnan vásároltad ezt, vagy hogy rendezted a lakást, meg a főzés, meg minden ilyen mindennapi dolgok, de ezen túl, vagy emellett mutatni a Jóistenre, arra az életet adó ígére, ami megváltoztatja az életünket. Ez nagyon, de nagyon fontos. Az Úr Jézus nagyon sokszor megállt utazása közbe, és beszélgetett emberekkel. Vagy leült egy-egy helyen valakikkel tárgyalni. És azok úgy kinyitották a szívüket az Úr előtt. Igen, időt szánt az Úr Jézus erre. Készítette az embereknek a szívének a talaját. Mi is, testvéreim, tegyük ezt így. Persze imádságos lelkülettel, példaadó élettel kell ezt tenni, de a Jóisten így munkálkodik. Szánjunk erre időt, testvéreim. Szánjunk erre időt. A jó gazda ember evel foglalkozott. Tudta, hogy mikor kell ezt tenni, mikor van ennek az ideje, és mi is foglalkozzunk ezzel, testvéreim. Tartsuk a kapcsolatot az emberekkel, imádkozzunk érettük, beszélgessünk, válaszoljunk kérdéseikre, mert az Úr így megnyithatja a szívüknek az ajtóját. Egy másik dolgot szeretnék mondani, ugyancsak ezekről az alapigazságokról szólok. hogy az aratás mindenféleképpen a vetés minőségétől is függ. A vetés minőségétől. Nem csak a talaj minőségétől, hanem hogy hogyan vetjük a magot. És ezt látjuk a magvető példázatában, ugye, hogy szórta a magot, ő vetette, volt olyan mag, amelyik nem jó helyre esett. Nem úgy akarta a magvető. Nem úgy akarta. De ettől is függ. Ugye akkor, amikor kézzel szórták a magot, és így vetettek, akkor minden bizonnyal, hogy nagyobb lehetőség volt arra, hogy elvesszen, és rossz helyre kerüljön a mag. Amikor gépesítve megy ez a munka, már a vetés is, akkor ugye itt próbálták a technika által kiküszöbölni ezt, hogy minél kevesebb legyen a veszteség. Minél kevesebb. Mert az aratás a vetés minőségétől is függ. És itt különösképpen arra szeretnék rámutatni, testvéreim, hogy Isten igéje úgy beszél rólunk hívő emberekről, mint akiket Isten oda helyezett egy bizonyos területre. Minket helyezett oda. És amikor a gabonamagot elvetjük, a gabonamag elhal, meghal, és akkor elkezd csírázni, és majd úgy fog gyümölcsöt hozni. És Isten oda helyezett bennünket a társadalomba, abba a lépcsőházba, abba a munkahelybe, ott a szomszédok között, a Jóisten oda helyezett. Vajon megfelelően tudtam én végezni a szolgálatot? Megfelelő? Az Úr Jézus Krisztus erről szól, hogy ha a gabonamag el nem hal. Testvéreim, sokszor önmagunkkal van a legtöbb bajunk. Kényelmünk, kedvünk, most nincsen idő, most ezt nem adom, most ezt nem teszem, mert nem tudtam megöldökölni az óemberi vágyakat, amelyek ott vannak a szívemben, és tudnák lenni nagy áldás más emberek felé. Az aratás, testvéreim, és sokszor várjuk az aratást, hogy emberek fejlődjenek, érjenek, lássuk azt, hogy már készek az aratásra, megtérésre, az újjászületésre, de az Úr tőlünk hívő emberektől elvárja azt, hogy az életünk és a kívánságainknak halljunk meg. Nehéz ez? Azt mondta az Úr Jézus, hogy az ember, aki meg akarja találni az ő életét, az veszítse el az ő életét. Érettem is az evangéliumért. Mert így találja meg, mert az Isten országában másképp működnek a dolgok, mint a mindennapi fizikai életben. És az az ember, az a hívő ember, aki megértette ezt, hogyha halálba adom az életemet, mint az Úr Jézus is, meghalt, és úgy támadt fel. Megalázkodott, és így lett felmagasztalva. Ez a lelki törvény kell, hogy működjön a mi életünkben is. Vajon kész vagyok ezt így tenni? Meghalni a mindennapi kívánságaimnak, kényelmemnek, azért, hogy másoknak szolgáljak. Az Úr Jézus erre a legjobb példa. Mi várjuk az aratást, de vajon az életünk meghalt ott, kívánságoknak az Úr oltárán, az Úr számára, más emberek megmentésére, javára? Egy másik alaptörvényt szeretnék kiemelni, hogy az aratás az mindig más évszakban történik, mint a vetés. Ugye ezt mindnyájan nagyon természetesen mondjuk, vesszük ezt. De ez is nagyon fontos kiemelni. Nagyon fontos kiemelni. Akkor, amikor az ember elveti a magot, az egy befektetés, és sokszor pocséklásnak tűnik. Hát oda dobott bele a földbe. Nem kellene azt inkább elfogyasztani? Nem kellene azt inkább kenyérré, vagy más étellé formálni? Miért dobod oda a földbe? Hát mi értelme van ennek? Elveti az ember. És ilyen szempontból befektetés történik, és eltelnek a hetek és a hónapok, amikor az ember vár, türelmesen vár. De ez a törvény kell, hogy működjön a lelki életben is, testvéreim. A lelki aratás szempontjából is. Kell legyen a hívő ember számára egy olyan idő, amikor befektetek másokért. Befektetek időt és energiát, imádságot, bizonyságtevést, talán anyagi javakat. Egyszerű, kicsi, apró dolgokban kell ez megnyilvánuljon. De akkor, amikor azt mondom, ó, én nem. Ó, én nem. Akkor az ilyen ember nem várhatja az aratást. Pedig előbb kell a befektetés. És testvéreim, nem pocséklás, Nem pazarlás az, amikor a hívő ember ezzel így foglalkozik, hanem befektetés. Újra mondom, befektetés. Az Isten országába való befektetés, és ma a banki világban ezt még jobban értjük meg, hogy mit jelent. Hogy amikor az ember befektet, és kamatostól várja vissza, na így történik ez. Persze odaadom, és nincs nekem, de van, mégis megvan. És mégis többet tudok kapni. És Istennél ez így működik. Istennél ez így működik, mert várja Isten a mi részünkről a szolgálatot. Az Úr Jézus Krisztus erre megint példa, ő azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és életemet adjam másokért. Hát lehet, hogy mi kicsi dolgokat nem akarunk, vagy nem tudunk adni. Hát amikor az életünkről van szó. Készek vagyunk. Olvastam egy beszámolót az iraki hívőkről, a bagdadi gyülekezetről, egy nagyon, de nagyon fejlődő gyülekezet abban a világban, ahol nagyon, de nagyon tiltják a kereszténységet, és elmondja a cikk írója a beszámolóban, hogy tavaly 13-an merítkeztek be, megtértek és bemerítkeztek ott Bagdadban, a baptista gyülekezetben, és ebből 11-et végeztek ki. Azok, akik ellene állnak az Úr igéjének. Más világnézet, más vallás, fanatizmus. És mégis nagyon sokan jönnek a gyülekezetbe. Mégis nagy öröm van abban a gyülekezetben. A gyülekezetnek a lelki pásztora és a vezetői beszámolnak arról, hogy az emberek nagy érdeklődéssel vannak. Van egy befektetés. Van egy befektetés. Az Isten országa számára. Mert az az ember, aki oda teszi az életét az Úr oltárára, az megtalálja azt, az száz annyit kap ebben az esztendőben, ebben az életben, és örök életet majd a jövő generáció és a jövőben, a túlvilágban. Mi hogy állunk hozzá ehhez? Sokszor olyan nehéz ez, vagy olyan nehéz az. Ne legyen. Tegyük örömmel, és szolgáljunk örömmel az Úrnak. Azt is ki szeretném emelni, kedves testvéreim, egy másik alapigazság, hogy mindig ugyanazt a fajt fogjuk aratni, mint amit elvetettünk. Mindig ugyanaz a fajta. Ha kukoricát vet az ember, akkor az lesz. Ha búza, akkor búza lesz. Vagy bármilyen gyümölcsöt, vagy bármilyen növényt ültetünk el, vagy vetünk el, de mindig az fog kikelni. Ez természetes. És a Biblia azt mondja, hogy az ember ezen a földön vet. Amit vet az ember, azt fogja aratni. És vannak olyan emberek, akik a léleknek vetnek. Sajnos vannak olyanok, akik a testnek vetnek. Mert a földi élet, ez kegyelmi idő. Ez az az idő, amire azt mondja az Isten igéje, hogy a kegyelmi esztendő. Vagy a mostani idő. És mi az, amit vetek? Mert vannak emberek, akik mondom a testnek, a testben vetnek, és veszedelmet aratnak. Veszedelmet. Szelet vetnek, mondja más helyen Isten igéje, és vihart aratnak. Miért? Mert foglalkoztak a kívánságaikkal, a bűnös kívánságaikkal. Mert nekem ez az álmom, nekem ez a nagy célom, és az lehet, hogy nagyon bűnös. Úgy lehet, hogy felbomlik a család. Úgy lehet, hogy nagyon, de nagyon rossz lesz. Erkölcsi züllés és bomlás lesz. Azt mondja, ezt így akarom tenni. Csúnya beszéd. Trágár beszéd. Vet az ember, és minden nap, és minden percben, és minden másodpercben vet. Mindig azt fogjuk aratni, amit elvetettünk. Mostanában ugye tanulmányoztuk, vagy olvashatjuk vasárnap délelőttönként az Eszter könyvét. Látjuk azt, hogy Hámán felépítette, vagy megcsináltatta a saját udvarán az akasztófát. Az legyen a Márdokeusé, mert az az ember ilyen nem akar térdet hajtani. Mi történt, és ki végzett azon az akasztófán? Ő saját maga. Ő saját maga. Mert aki vermetás másnak, saját maga esik bele. Amit vet az ember, azt fogja aratni. Jákobról is pontosan ezt látjuk, testvéreim, hogy ez a törvény, ez a lelki törvény annyira pontos. Megcsalta a testvérét, elvette az elsőszülöttségi jogot, elvette csalással az áldást is. És akkor, amikor Lábánhoz kerül, és 7 év után, na hát szolgált a szeretet lányért, megvan a mennyegző, és akkor az apósnak való becsapta. És akkor azt mondja, hogy hát miért történt ez így? Hát azt mondja, nálunk nem az a szokás, hogy a kisebbiket adjuk. Hát hogy? Az elsőszülött. Az elsőszülöttet kell adni. Figyeljétek meg, hogy az, aki becsapta a testvérét, pontosan azt kapta ő is. amit vet az ember, azt aratja is. Ugyanaz a fajta, ugyanaz jön, ezért nagyon, de nagyon vigyázzunk, testvéreim, hogy mi az, amit vetünk. Egy másik alapigazság, és erre is ki szeretnék nagyon röviden térni, hogy még akkor is aratunk, ha nem mi vetettünk. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy sokszor más a vető, és más az arató. És sokszor van úgy, hogy családtagjaink, szüleink, vagy nagyszüleink vetnek, elindultak egyfajta úton. És akkor ennek a következményét élveztük, vagy kárunkra volt, hogy káromkodó ember, kocsmába járó, a pénznek élt, és nem foglalkozott a lelki dolgokkal. Persze az Úr adhat kegyelmet. Adhat kegyelmet az Úr a gyermekeknek, az unokáknak, és ráléphetnek az Úr útjára. De szokások, felfogások, olyan dolgok, amik ott vannak a mindennapokban, az ember arat sokszor, még ha nem is vetett. És ez így van társadalmi szinten, politikai rendszerek, gazdasági területen, így van gyülekezeti területen. Ezért nagyon, de nagyon fontos, kedves fiatalok, fiatal házasok, fiatalabb szülők, vagy középkorúak, idősek, imádkozzunk a kegyelemért, hogy amit mi elrontottunk, Isten hozza helyre. Adjon kegyelmet, takarja be az Úr Jézus vére, mert sokszor hibázunk, még akkor is, ha nem is akarunk. És ne arassanak mások rossz dolgokat, hanem csak a jót, és csak a helyeset. Az aratás mindig a vetéssel arányos. Mindig. Azt mondja Pál apostol, abban az ismert igében, a korintusi második levél 9. részében, hadd idézzem pontosan Isten igéjét, korintusiakhoz írott második levél 9. rész, a 6. vers így mondja: aki szűken vet, szűken is arat. És aki bőven vet, bőven is arat. Na itt az arányosság, testvéreim. Amikor a lelki aratást szeretném, hogy én érjek és növekedjek, vagy mások is érjenek oda, itt bőven kell vetni a léleknek. Bőven kell foglalkozni a lelki dolgokkal, az imádsággal, a bibliaolvasással, a szent dolgokkal. Így szóljon a nevelés, így kezdődjön a családban, így legyen és menjen tovább a gyülekezetben ez a dolog. Arányos. Természetesen, hogy az ember mindig többet arat, mint amennyit elvetett, ez is törvény. De azért, hogyha egy ári területre vet az ember, akkor onnan fog aratni. Ha 10 ári területre, vagy egy hektárra, hát akkor onnan fog aratni, és persze, hogy úgy lesz az aratás is. És így van ez a lelkiekben is. Így van ez. És szeretném bíztatni a kedves testvéreket és a kedves jelenlevőket, hogy foglalkozzunk Isten igéjével, versünk a lélek számára, foglalkozzunk ezekkel a nemes dolgokkal, mert ez egy nagy befektetés, és ez nagyon jó az ember számára. Azt mondja Isten igéje, hogy boldog az az ember, aki ő az Isten törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, aki ebbe fekteti be az idejét és az energiát, és nem mással foglalkozik. Persze vannak a mindennapi teendők és munkák, amiket el kell végezni. De vajon foglalkozok-e a lélek dolgaival is? Erre hívja fel Isten a figyelmemet. És gondolkodjunk el, testvéreim, hogy mennyi időt szántunk az Úr számára. Mennyit csendesedtünk el, mennyit készültünk, mennyit olvastunk Bibliát, más lelki könyveket, tanításokat. Lehet, nagyon sok lehetőség van manapság ezt tenni. Prédikációkat hallgatni, jó könyveket beszerezni. Nagy áldás ez. Testvéreim, vessünk ezzel, és foglalkozzunk ezzel a dologgal. Még egy utolsó megállapítás, hogy a learatott gabonát azt el kell raktározni. És a régi időben ugye kévébe rakták, és aztán majd a csűrt megépítették idejébe, hogy oda legyen elraktározva biztonságosan a gabona. Ugye tudjuk, hogy akkor, amikor József az Úrtól kapott látást, elmondta a fáraónak, azt mondta, hogy lehet ezt véghez vinni? Azt mondja, a csűröket kell építeni, gabona, raktárakat kell építeni, és Isten felhasználta ezt az embert. Na így történik ez, testvéreim, a lelki élettel is. El kell raktározni azt, amit kapunk az Úrtól. Aztán, ha a lelkek megtérnek az Úrhoz, azokkal foglalkozni kell. Ezért tartjuk olyan fontosnak, hogy a gyermekek már a Biblia órán az ő korosztályuk szerint tanuljanak. Majd az ifjúság meg úgy tovább lehetne menni, a nők, a férfiak. Ez nagyon fontos, hogy korosztály szerint, az érdeklődési kor szerint ez megtörténjen. Mert Isten akarata ez, hogy vigyázzunk egymásra. Vigyázzunk egymásra. Mert nem mindegy, hogy hova kerül a gabona. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy hogy lesz elraktározva. Nem mindegy, hogy megfelelő ott az a hely, vagy pedig vizes, vagy ellophatják. Biztonságos, és megfelelő kell, hogy legyen. Ilyen kell legyen a mi életünk, a mi családunk, a mi gyülekezetünk. A keresztény egyháznak, testvéreim, nagy kihívása ez manapság. A mi életünknek is, a mi gyülekezetünknek is ez egy kihívás. Hogy vigyázzunk egymásra. Olyan szépek a gyermekek, olyan szépek a fiatalok, amikor szolgálnak, vagy itt vannak közöttünk. Olyan szépek az idősek, a fehér hajjal. Mindenkinek megvan a hely az Isten gyülekezetében. Mint az a kicsi magocskának, mindegyiknek megvan a helye. Hogy senki el ne vesszen. Erre kell törekedjek, és erre kell törekedjünk mi szülők, vezető emberek a gyülekezetben, és a családban is. Mert ez nagyon fontos. Az aratásnak megvan a törvénye. És nem én szabom meg a törvényt, Isten adta. Az áldásnak is, a boldogságnak is megvan az útja. Az Úr Jézus Krisztus az út. És ha valaki érett akar lenni, ha valaki megfelelő hozzáállással akar lenni, akkor az csak Isten szerint kell, hogy történjen. Ilyen az életem. Vizsgáljon meg az Úr bennünket, és segítsen meg Isten bennünket, hogy az ő akarata szerint legyen az életünk. Amen. Kérjük a zenekar szolgálatát, és azután pedig szolgálatokat is hallgatunk meg. Először Nagykasza Mihály testvét kérjük a zenekar szolgálata után.
Oh, Sanyi testvér már sok területet megemlített a vetés és az aratás következtében, hogy milyen feltételek vannak. Én már egy néhány éve nem vetettem búzát, de nem is arattam. Azt mondják, nem csak ezt mondják, hanem ez a valóság, hogy csak az arathat, aki vet. Két ígeverset szeretnék felolvasni. Nem tudom, hogy ez az asszony hogy vetett, csak ő csodálatosan aratott. Rút pedig mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mély, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg. Ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Egy idős asszonyhoz, egy anyóshoz, hogy mi volt ebben az asszonyban olyan vonzó, én nem tudom, csak hiszem. Ennek az asszonynak volt istene. És olyan istene, amilyet Rút nem tapasztalt, nem talált másban a Moab mezején. És megtalálta Naomiban, és azt mondta, hogy ne unszolj, hogy elhagyjalak. Mi úgy vagyunk vele, hogy ha valakinek egyszer bizonyságot teszünk, lehet azt szeretnénk, hogy kétszer térjen meg. Nem azt mondjuk, hogy ne, még várjál csak egy kicsit, mert még kell érjen. Azt mondja, ne unszolj, hogy elhagyjalak. Az Isten szeretete annyira összekötötte ezt a két asszonyt. Azt mondja, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Testvéreim, milyen Isten képet tudok én bemutatni az emberek előtt? Holnap lesz egy hete, reggel mentem az egyik helyre dolgozni. 74 éves mama nagyba gazdálkodik, és talán 8 hektár földje van. És látom, hogy ott van egy kicsi autó, amikkel azelőtt szállította haza a terményt, mert ő vetett és aratott is. Mondom, mit hozott ez a kis autó? Ó, Mihály bácsi, azt mondja, elmentem a tegnap aratni, mert féltem, hogy jön az eső, és megázik a búzám, kicsirázik. Margit néni, mondom, hát nem inkább a templomba kellett volna menni, és hálát adni, hogy van mit aratni, a Jóisten megtartott a csapásoktól, mindentől megóvta. Hát azt mondja, megpróbálom bepótolni a bibliaórán majd a héten. Milyen Isten képet viselünk az emberek előtt? Rút azt mondta, hogy nekem a te Istened kell, és ne unszolj, hogy elhagyjalak téged. Idő kell abba, még a vetés kikel és felnő. A búzának mindig azt mondta édesapám, hogy mély szántás kell a búzának. Azt mondja a próféta, szántsatok új ugarat, ideje keresnetek az Urat. Testvéreim, engedjem, s engedjük mindannyian, hogy az Istenek ilyen mélyen vágjon a szívünkben. mélyen járjon át, járjunk mélyen az Isten kegyelmében, hogy legyen aratás. Vessünk, mondja az egyikének, hittel, szeretetből, jó magot, tiszta ígét, szemünk sugárzik örömtől, midőn gyűjtjük a kévét. Segítson erre az Úr mindannyiunkat, hogy a helyünkön, ott, ahol vagyunk, a családban, a munkahelyen, ott, ahova Isten helyezett bennünket, legyünk olyanok, hasonló Naómihez, hogy ismerjék meg bennem s bennünk az Istent, az igaz Istent, akinél nincs más, akin kívül nincs más, és mondják azt, hogy én is akarom a te Istenedet követni, a te Istenedet szolgálni. Segítsen erre az Úr mindannyiunkat, hogy így tudjunk aratni lelkileg az Isten dicsőségére. Amen.
Amen. A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, azután pedig Hídvégi Adrián fog szolgálni.
Szeretném elmondani, hogy az én életembe ki volt az, aki először vetett, és ez a nagymamám volt, aki egy hívő református asszony volt, és itt szeretném kiemelni a nagymamák felelősségét, mert az Úr őt nagyban felhasználta, hogy én eljussak hozzá. Ézsaiás könyvének 65. részéből a 24-es verset szeretném először felolvasni. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, míg beszélnek, én már meghallgatom. Én nagyon remélem, hogy az én nagymamám, hiszem, hogy ismerte ezt az ige verset, és ő kitartott az imádságban. És gyerekként, kisgyerekként ő volt nekem a legbiztosabb pont, akihez mindig oda tudtam bújni, aki mindig megvédelmezett mindentől, mindenkitől, én legalábbis így éreztem, és csodálatos volt elmerülni ebben a szeretetben, de ő már az aratást nem érhette meg itt a földön, és hát kellett a férjem ahhoz, hogy ez az egész folyamat az Úr szerint végbe menjen. És a férjem már jelen volt, amikor az aratás megtörtént, és én elfogadhattam az Úr Jézust. És köszönöm ezt az Úrnak. És hát csodálatos volt az alkalom, amikor átadhattam a szívem az Úr Jézusnak, és tele voltam kétségekkel, meg kérdésekkel, halálfélelemmel és egyéb negatív gondolatokkal. És mikor a férjem, aki akkor még nem volt az, és nem tudtuk, hogy ebből az Úr mit fog kihozni, de elvitt a gyülekezetbe, akkor ott átadhattam a szívem az Úrnak, és sírva leborulhattam elé. És csodálatos volt ez az aratás a mi életünkben. Hálásak vagyunk ezért az Úrnak, és a következő csoda a mi életünkben az volt, amikor kisbabánk lett, és nálunk ez nem ment olyan egyszerűen, mert mi elég sokat vártunk a Hannára, hogy ő megfogadjon és megszülessen, és hát orvosi segítséget is igénybe kellett vegyünk. De az Úr mindig szólt nekem még éjszaka és álmomban, hogy imádkozz, bőj tőle, kelj föl, újra imádkozz, és lesz, és meg fog születni, és csodálatos lesz. És hát ezt tettük, és ebben bíztunk évekig, hogy hát ha ő megígérte, akkor ennek így kell lennie. És az Úr megadta, most már 2,5 éves, és gyönyörű szerintünk. És én írtam egy verset egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt, amelynek a címe a hálaadás, és többek között a kislányom is szerepel benne, amit most szeretnék megosztani a testvérekkel, fogadják szeretettel. Hálaadás. Hálát adni, hálásnak lenni ma nem túl népszerű. Mi mégis tesszük, mert ezt Istenünk is kedveli. Jó alkalom a mai nap kifejezni az érzésünk annak a nagy Istennek, aki mindnyájunkat teremtett. Én is átgondoltam az elmúlt időket, és megláthattam, semmi nem volt véletlen. 3 éve pocakkal jártam, keltem, és hálát adtam az Úrnak azért, amit akkor még át sem érezhettem. De ma már nem csak sejtem, tudom, milyen csodás a szó, édesanya. És érzem a felelősség súlyát, amit veled örömmel hordok hát. Köszönöm ígéreted, ami mindenre elég volt, hogy higgyek, felálljak, és tovább menjek az áhított cél felé. És köszönöm orvosaim, akiket te rendeltél körém, hogy Hanna megszülessen, és mindent beragyogjon nekem. És köszönöm azokat, akik régóta szeretnének szülőkké válni. Hadd lássák meg, nem szégyen a segítség, te azt is meg tudod áldani. Jó látni, hogy sokan vagyunk, mert fontosnak tartjuk ügyedet, azt, hogy neked szolgáljunk, és éljünk szüntelen. Uram, szeretem ezt a gyülekezetet, örülök, hogy hisznek benned, és tesznek azért, hogy egy kicsi mennyország a földön is lehessen. És köszönöm, hogy épülhettünk a szolgálatok alatt, mert mikor mi áldoztunk, te sokszorosan visszaadtad azt. És örülhetett a szívünk, hogy hallhattunk sok tanítást, buzdítást, ami erőt adott, hogy a következő hetet ne szomorkodva éljük át. Volt időnk számtalanszor elcsendesedni, elmondani, ami mélyen bennünk van, és megtapasztalni a közös ima vastag falakat is szétrobbant. Köszönöm a sok gyógyulást, helyreállást, ami mind azt hirdeti, te nem maradtál a Golgotán. Kérlek, segíts a következő évet is hálatelten élni, s ha elkap a csüggedés, az üres keresztre nézni. Hiszen azért haltál meg, hogy mi élhessünk, és feltámadtál, hogy ezt örömben tehessük. Amen.
A zenekar szolgálata után Sárándi József testvér szolgálatát kérjük. Thank you.
Köszöntjük a kedves testvéreket az Úr Jézus nevében. Hát én is olyan földről jövök, ahol aratás van. Lehet látni, rajtam is. De hála Istennek, hogy van aratás. Sok szeretettel köszöntik a kedves testvéreket apósomék, Szabó Józsefék, Kovács Imre testvérék, és ez itt nem nemzetségtáblázat felsorolása lesz most, de nagyon sokan köszöntik a testvéreket, Kassa János és Rebeka, Ambrus bácsiék, tehát akik körül és között élünk. Szabó Gyula testvért nem említem, mert ő biztos, hogy köszönti a testvéreket, meg köszöntötte már. Hát örülök, hogy ilyen közel kerültek a testvérek egymáshoz. 11 éve, amikor elmentünk, egy kicsit távolabb voltak. De ezt hiszem, hogy fizikailag és lelkileg sem jelent egyebet, mint hogy közelebb kerültünk egymáshoz, együtt visszük a munka terhét, és az aratásban is együtt végezzük a munkát. Hát az aratás munkája az nagyon kemény munka, és az első énekben énekeltük azt, hogy sietni is kell vele. Sietni kell, mert jönnek a felhők, jön az ellenség, és ha nem végezzük el az aratást idejében, akkor végzi más, végzi az ellenség az ő munkáját. Hát én sem maradtam igazából. Nem is értek az aratáshoz, csak hallottam, hogy kemény munka. De az biztos, hogy a lelki aratásban mindannyiunknak részt kell venni. És bátorítom a testvéreket, mert az Isten megígérte, hogy amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás. De nem húzhatjuk ki magunkat az aratás munkája alól. Be kell állni az aratásba. És én hiszem, hogy mindannyian a helyünkön próbáljuk és igyekszünk végezni az aratást. Hát sok erőt és bátorítást kívánok a testvéreknek, hogy legyünk kitartóak, mert akkor láthatjuk azt, hogy mi kerül a csűrbe. Szeretnék elénekelni egy éneket, megpróbálom. Aratásról szól ez is. És bátorítás az aratásban levő testvéreknek, hogy ne adjuk fel, amikor előttünk látjuk a sok munkát. Jézus mellett döntöttél, fel ne add, fel ne add, ki övé lehet végre él, ó, fel ne add. Meg ne tagad szent nevét, hirdesd bátran keresztjét, élet mentő kegyelmét, fel ne add. Lásd, mi nagy az aratás, fel ne add, fel ne add. Jön az élégyhű munkás, ó, fel ne add. Hittel járó szeretet, ez menthet meg lelkeket. Hűen add meg helyedet, fel ne add. Kezedben az ige mag, fel ne add, fel ne add. Ki mint vett, majd úgy arad, ó, fel ne add. Ápold jól a magvetést, ne feled az öntözést. Isten ad majd növekvést, fel ne add. Úgy látod, már fogy az út, fel ne add, fel ne add. El ne vésd éltet célját, ó, fel ne add. El ne vésd éltet célját, Krisztus nyújtja a koronát. Szolgálatod jutalmát, fel ne add. Légy hű ma, míg tart a nap, fel ne add, fel ne add. Ki rá néz, ahhoz nem lankad, ó, fel ne add.
Azt nézd, mit kedvel, Urad, légy te élő áldozat. Élehet, mit ő megállthat, fel ne ad.
Köszöntjük a testvéreket. Örülök, hogy még itthon lehetünk aratási ünnepélyen. Egyre ritkább ez az ünnep már a gyülekezeteink között is. Először, amikor elgondolkoztam, hogy mit is fogok mondani, amikor megemlítette a Tamás, hogy nem lenne egy bizonságtétele, foglalkoztatott egy gondolat, több is, de azt hittem, hogy lehet, hogy ünneprontó leszek, vagy éppen lehet, hogy azt veszik a testvérek, hogy személyeskedni szeretnék. De örülök, hogy az ige hirdetésben is már eddig, és az előttem szólók is már megemlítették azt, hogy a család is fontos. A aratáskor a család örül. A lelki magvetés, aratás, ez a családnak is az ünnepe. Eszembe jutnak azok az évek, amikor még egészen kis fiú voltam, és eljártunk több gyülekezetbe, már turné szerint mentünk egyik imaházból a másikba, és akkor nem értettem, hogy miért kell nekünk annyit énekelni énekeket, és kimondottan egy ének, amit azóta se felejtettem el, nagyon sok ének van, amit megtanultam gyerekként, és azóta is kívülről tudom, de ez úgymond sláger volt a szilárdságban is, és annyiszor el kellett énekeljük, hogy már untuk. Ez az ének volt, hogy egy szép lakásról szól az ének, figyeljetek hát jól. Hát annyit énekeltük, hogy volt egy idős testvér, aki addig énekeltette velünk, ameddig ő leírta. És akkor mondta, ahol elmaradt, akkor újra kellett, megint. Sokszor voltam úgy, hogy már jött, hogy inkább mikor szorították szüleimet, hogy szolgálni kell, hogy valami ürüggyel ki kéne menni az imaházba, hogy valahogy el kéne bújni, mert már untam. Most eljött az idő, amikor gyerekeink oda nőttek már, hogy tudunk együtt szolgálni. Amíg kimondottan csak a család, még ritkán, de van ugye a gyülekezetből, hogy elmegyünk más-más gyülekezetben is, ugye mi nem vagyunk ilyen sokan, és hát népes család vagyunk a Éváik, a Jóskáikkal, és meg még egy páran, és elmegyünk, szolgálunk, és egyszer Évkomáromba szolgáltunk, és amikor kin álltunk, ugyanez a gondolat foglalkoztatott, hogy gyerekek, ha szüleitekkel kell, és van lehetőség szolgálni, akkor szolgáljatok. Ne legyen teher, ne legyen szégyen, nem kell szégyenni a gyerekeket, vagy szülőtöket, vagy ki hogy mondja. És felcsendült a fülembe, hogy egy szép lakásról szól az ének. Nem tudom miért, de eszembe jutottak ezek az évek. Magvetés és aratás. Akkor, amikor azt mondtuk, hogy elmegyünk missziózni, ugye, akkor magot vetünk. És ezek a magok érdekes módon, lehet, hogy valahol kikeltek valakiknek a szívében, nem tudok róla, lehet jó is, hogy nem tudok róla, de az én életemben, a mi életünkben úgy veszem észre, hogy kezdenek kicsirádni, és remélem azt, hogy pár év múlva, vagy pár hónap múlva ezek be fognak érni. És szeretném buzdítani azokat, hogy azokat a családokat, akik régebben, még lehet fiatal vagy gyerekkorukban még együtt szolgáltak a családdal, mert voltak itt Szatmáron is nagyon sok olyan család, akik együtt kiálltunk a szülőkkel, és énekeltünk, és szolgáltunk. Nem tudom mostanában idehazat, mi a szokás, vagy úgymond mi a divat, vagy mi a menő, vagy hogy mondják most. De ne legyen ez tégyen számunkra az, hogy a szülők gyerekekkel kiálljunk és szolgáljunk. Nem baj az, hogyha egy kicsit olyan régi módi éneket is énekelünk a szülőkkel. Kell a dicsőítő csoport is, kellenek együttesek is, kellenek énekarok is, de jó az, ha a család kiállunk és énekelünk. És egy másik gondolat, ami még foglalkoztat, hogy aratás kapcsán, ha aratunk, búzát aratunk, és miért aratjuk a búzát? Legyen ez lelki értelemben, vagy testi értelemben, azért, hogy kenyér legyen eledelünk. A Bibliában azt olvastuk, hogy az Úr Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az életnek kenyere. Az életnek kenyere, ő a 100%-os kenyér, ami nekem is mindannyiunk számára elérhető. Lehet egy kicsit vicces, de szoktam mondani, amikor felvetődik az, hogy miért tartunk, miért nem tartunk aratási ünnepét. Hát a mai világunkban, amikor javarésze már adalék a kenyérnek, akkor miért tennük? Lehet nem tudjuk azt, hogy mi az értelme, vagy miért kell ezt tenni, de akkor, amikor a mindennapi kenyerünknek, amiért hálát adunk és hálásak vagyunk, lehet 10, 20, 30, 40, vagy éppen legjobb esetben 50%-a a búzaliszt lelki értelemben, az én életemben mit tudok átadni az embereknek? Az az életkenyér, amit én kaptam az Úr Jézust, azt hogy tudom továbbadni? Mivel akarom keverni? Mivel akarom pótolni? Hány százalékos az én kenyerem? Az életkenyerem, amit át tudok adni az embereknek? Legyen az én számomra is, és mindannyiunk számára kérdés és feladat, hogy próbáljam meg úgy, ahogy kaptam a hitet, azt úgy továbbadni. Ne akarjak én valamit elvenni az Úr Jézuséból, úgymond, mert úgyse tudok. De az enyémmel, a miénkkel ne akarjuk ezt kipótolni, vagy éppen összekeverni, mert azt tudjuk a mindennapi kenyérben is, hogy sikerül. Egy másik, ami nem olyan rég volt, egy konferencia és egyik előadó testvér említette. Én eddig még nem is vettem úgy figyelembe, hogy azt mondta testvérünk, hogy nekünk a világban sóknak kell, hogy legyünk. És ha megilletlenedik a sók, kidobják és eltapossák. Ez is elég szomorú, ránk való tekintette, hogyha megilletlenedik a mi életünk, nem tudunk só lenni a világban. akkor kidobnak, lehet eltaposnak, lehet semmiben élnek. De ő továbbment, és azt mondta, hogy kémiailag, hogyha a sót valami mással keverjük, az egy erős méreg. És azóta is úgy bennem foglalkoztat, hogy akkor, amikor a világban só akarok lenni, mivel keverem? És nem elég az, hogy nem tudok só lenni, nem tudom megídesíteni a világot, és legrosszabb esetben még nem is tudok semmit se hozzátenni, mert megilletlenedik az én életem, hanem próbálom az én saját dolgaimmal összekeverni, és ezáltal mérgezek másokat. Ezen az ünnepen szeretném azt mindenkinek, hogy kívánni, és magamnak is, hogy akkor, amikor a világban élünk, akarjuk mindazokat a dolgokat, amit lehet gyermekként, vagy akik később jutottak hitre, ne szégyeljük azt továbbadni, és ha továbbadjuk, adjuk úgy tovább, hogy az másoknak hasznára legyen, és igazi, hamisítatlan életük legyen. Amen.
Oh, Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hogyha még van egy kis türelmük idejük, akkor néhány szóban én is szólnék. Mielőtt az igét venném a kezembe, és szólna hozzánk az ige, néhány dolgot hadd mondjak el az életemből, hogy úgy a testvérek ismerjenek meg. 1997-ben merítkeztem benn a Cinkotai Baptista gyülekezetben, hívő családban nőttem fel, és jó volt megtapasztalni mindig az Úr kegyelmét és segítségét az életemben. Még az életemből annyit mondanék el, hogy faipari mérnökként dolgozom egy polgári állásban értékesítőként, és a munkám mellett gyerek tanítói munkát vállaltam a gyülekezetben, és ez a munka közben szólított meg az Úr, hogy menjek tovább tanulni, és úgy éreztem, hogy ennek engedek, és így jutottam el a Teológiai Akadémiára Budapestre. Majd az idők során eljutottam így a tanulmányaim végére, és érzem azt, hogy az Úr használni kíván más területen is, így várom az ő megbízását, és hogyha megengedi azt, hogy végig eljussak az iskola befejezéséig, akkor utána hiszem azt, hogy meg fogja mutatni az utat, hogy hol szolgáljunk. Ugyanígy volt ez az első iskola befejezésekor is. Kerestem menet közben munkát, és nem találtam. Majd mikor végeztem, és a diplomaosztó volt, jöttem haza Sopronból, akkor a soproni állomáson megcsörrent a telefon, és akkor kaptam egy meghívást egy munkahelyre. És hiszem azt, hogy az Úr így fog továbbra is használni és megáldani bennünket ott, ahol szeretne. Még annyit mondanék el a testvéreknek, hogy mostanában nagyon közel került a szívemhez a cigány misszió. El kell mondanom azt magamról, hogy még gyermekkoromban, vagy általános iskolában, ott, ahol élünk, ott úgy volt, hogy még a cigányok együtt jártak a magyarokkal iskolában, és egy kedves pattársam, barátom cigány volt, majd miután középiskolába kerültem, más közegbe kerültem, és sajnos teljesen elfordultam a cigány emberektől, sőt, elkezdtem őket meggyűlölni, és elég komolyan belekerültem egy olyan társaságban, akik még nem helyes dolgokat terveltek és cselekedtek a cigányokkal szemben. Majd eltelt egy hosszú idő, miután a Jóisten megmutatta számomra azt, hogy ők is emberek, és számára kedvesek, és sokszor különbek, mint én. És lehetőségem adódott arra, hogy eljussak olyan helyre, ahol cigány gyülekezetek alakultak, és ott felkérést kaptam így a teológia tanulmányai időszaka alatt, hogy ott szolgáljak, és megéreztem az ő szeretetüket, és megláttam azt, hogy Isten munkálkodik közöttük. És hogy jutottam el ide a testvérek közé, még röviden ezt mondanám el. Ákosról néhány testvér Budapesten dolgozik egy cégnél, és ahogy tehetik, idejük engedi, a gyülekezetünkben járnak. És el kell mondanom róluk azt, hogy mióta a gyülekezetünkben járnak, azóta megújították a gyülekezetünket, és motorjává váltak a gyülekezetnek. Érezhető az, amikor nincsenek ott, hogy hiányoznak nekünk. És nagy áldás az ő szolgálatuk és az ő imádságuk mindannyiunk számára. Ez felkeltette az érdeklődésemet, és hát egy különös alkalommal jutottam ide legelőször a testvérekhez. Vékás testvérnek a búcsúztató Isten tiszteletére hoztam haza az Ákosi testvéreket, és jutottam el így az Ákosi gyülekezetben. És akkor láttam a testvérek szeretetét, és Ákoson megtapasztaltam azt a csodálatos munkát, és az Úrnak azt a Szent Lelkének azt a kiáradását, amelyen keresztül ilyen méretűvé vált és növekedett ez a gyülekezet. És aztán elhatároztam azt, és kértem az Urat, hogyha jónak látja, akkor segítsen ebben, hogy így a tanulmányaim befejezéséhez egy dolgozatot kell elkészítenem, ugye ezt úgy mondják, hogy szakdolgozat, és arra gondoltam, hogy az Ákosi missziónak a megalakulása, jelene, jövője, múltja, ezt szeretném összeállítani, és itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítenek ebben bármilyen módon is, de nagyon jó érezni a testvérek szeretetét és a támogatását. Isten áldja meg ezért a testvéreket, és imádkozzanak azért, hogy ez valóban megvalósuljon, és mindannyiunknak áldássá váljon. Most pedig szeretnék egy igeverset olvasni a testvéreknek ebben a témakörben, amelyben ünnepelünk most itt. Máté evangéliuma 9. részének a 37. és 38. versét szeretném olvasni a testvéreknek. Ekkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásban. Kedves testvérek, mindannyian azt gondolom, hogy jól ismerik ezt az ige szakaszt, és nagyon sok mondani valója van ennek. Elgondolkodtam azon, hogy mit jelent ez az ünnep. Vannak az aratásnak előfeltételei, négy fontos dolognak mindenképpen meg kell valósulnia ahhoz, hogy aratás legyen. Kell egy jó talaj, kell jó mag, kell az eső, és kell az idő. Van egy idős nagyszüleimtől örökölt földterület, amit hosszú ideig, vagy talán mindez ideig nyűgnek élem meg az életemben, hogy csak a gond van vele. De meg kell változzon a véleményem, mert vetni kell, és az aratás csak akkor történik meg, hogyha vetés van. Hallottuk ezt ma. Elmondanék egy érdekes példát, hogy jártam meg. Csak hogy a jó mag az mennyire fontos. Hát gondolkodtam rajta, vajon mit lehetne kezdeni ezzel a földdel, ami nem igazán jó minőségű. Próbáltunk mindenféle növényt belevetni. És arra gondoltam, hogy a határba járva lát az ember kamillát. Ugye a kamilla az egy olyan növény, hogy a székes talajon is önmagától szinte megvan, és megél, és gyönyörűen pompázik a határ, majd utána azt le lehet aratni, ugye, és tudják hasznosítani, és jó eredménye van. Gondoltam, na, ez egy jó befektetés lesz. A lepálló üzemek alig fogják várni, hogy én majd tonna számra beszállítsam a kamillát, és aztán ebből musás haszon lesz. Elmentem egy mezőgazdasági boltba, vagy egy ilyen silóba, és mondtam ezt a tervemet, és nevettek rajta az emberek, és mondták, hogy nézzek már körül, hogy itt valahol látok kamilla ültetvényt. Mondtam, hogy nem, de hát itt az ideje, hogy legyen. Azt mondták, hát jó, hát szeretné, adunk magot magának, meg segítünk is elvetni, aztán majd számoljon be az eredményről. Nem értettem, hogy ezt miért mondják így, meg mi van ebben olyan különleges, hát szinte magától nő. Megkaptam a magot, elvetették a magot, majd vártam, kijártam. Hát az történt, hogy elvétve, mondjuk ez egy hektáros terület, elvétve mondjuk egy-egy csomó kamilla nőtt ki, és aztán nem lett semmi eredménye a dolognak. Elmentem ehhez a céghez, és mondtam, hogy legalább adjanak valamit, amivel le tudom vágni ezt a pártő kamillát. Hoztak a raktárból egy ilyen rozsdás, a testvérek tudják, hogy milyen ez, egy ilyen fésű alakú, ilyen tepsi, amiben ilyen fésű bevágások vannak, és akkor régen egy nyéllel fogták, és akkor azzal vágták a kamillát, és ami ugye benne maradt, az a feje, az a hasznos dolog. Hát azt a néhány tőt is, mondjam úgy, hogy leizzadva a nagy nehézségek árán tudtam leszedni. Nagyjából lett egy ilyen fél zsáknyi, és hát így elmondtam ott a cégnek, hogy történt ez, mi történt, és akkor azt mondták, hogy mi előre megmondtuk. És hát kiderült, hogy én azt gondolom, hogy nem volt jó a mag. Mert azt tudjuk, hogy a magot, ha elvetjük, akkor annak kell, hogy eredménye legyen. És több mint valószínű, hogy a mag nem volt jó minőségű, ezért nem történt meg a tökéletes alatás, de én inkább úgy ítélem meg, hogy ez számomra egy nagyon komoly tanító lecke volt, hogy úgy nem lehet nagy haszonra szert tenni, hogy az ember ne imádkozzon, ne fektessen bele időt, energiát, és ne várja az áldást az Úrtól. Tehát úgy magától nem megy az aratás. Mondtuk azt, vagy mondtam azt, hogy jó talaj szükséges. A testvér említette már a magvető példázatából a talaj minőségeket. Én ebből a jó talaj gondoltam kiemelni, mert ez egy elengedhetetlen feltétele a búzának. Az idős testvérek jobban tudják, mint én is csak a nagyszüleimtől hallottam, és többek között próbáltam ebben a meddőföldbe vetni búzát, és azt mondták, hogy a búzát csak tiszta és jó földbe lehet vetni, mert akkor lesz ennek jó hozománya. Csak úgy az ugart, a parlagot, amikor föltörik, abba belevetik a búzát, akkor a gyom és az egyéb idegen növények, azok el fogják nyomni a gabonát, és aztán nem lesz eredménye jó aratás. Aztán arra gondoltam, így a magvetéssel, meg a búzával kapcsolatban, hogy hát tulajdonképpen, ha megnézzük, a búza az tényleg olyan, hogy nem sokat kell vele dolgozni. Ugye? Elveti az ember, vagy elveti a gép, és aztán utána várjuk azt, hogy legyen jó eső, meg legyen jó idő, és aztán utána ez úgy lényegében megtörténik, és aztán jön az aratás. De gondoljuk csak végig, hogy ahhoz, hogy jó aratás legyen, ahhoz nagyon-nagyon jó, tiszta földnek kell lenni. Ha arra gondolunk, hogy mi azért hivattunk el, hogy Isten számára eszközök legyünk az ő kezében. Mi vagyunk a magvetők, és mi vagyunk a talaj előkészítők. Gondoljunk csak arra, hogy amikor keresztelő János kiállt és kezdett hirdetni Isten igéjéből, vagy Isten szava szerint hirdette azt, hogy meg kell térni, be kell merítkezni, akkor tudjuk róla, hogy ő is csak egy útkészítő volt. Jézus Krisztusnak a munkáját készítette elő. De fontos volt az ő előkészítő munkája ahhoz, hogy tökéletes legyen az aratás. Itt a felolvasott igében nagyon fontos dolgokat olvastunk. Azt mondja Isten igéje, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjetek az aratásulát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Ez az ige már arról beszél, hogy már megtörtént a magvetés, megtörtént a talajelőkészítés, és az aratás következik. És mint ahogy a magvetés és a talajelőkészítés igenis nagyon nehéz munkaművelet, ugyanilyen nehéz, ahogy itt a testvérek is elmondták, az aratás, és szükséges a munkás. Ahogy körbenézünk a világunkban, azt látjuk, hogy sokféle módon, sokféleképpen és sokféle magot vetnek az emberek. Ilyen-olyan tanítások szerint, ilyen-olyan nézetek szerint, ilyen-olyan helyzetben és ilyen-olyan talajba. És akkor fölteszik az emberek a kérdést, hogy hol van az igazság, mi a jó, mi a tökéletes, és mi a számunkra hasznos, és mi az örökérvényű. Én biztosan tudom azt, hogy mi, ha ige szerint élünk, és az igét minden nap a kezünkbe vesszük, és az átformálja az életünket, akkor rajtunk keresztül az emberek közé fog áradni a tiszta evangélium, és az el fogja végezni a jó munkát. És amikor elcsüggedünk afelett, hogy az emberek érdektelenek, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, nekünk erre nincs szükségünk. Elmondok egy példát, hogy Budapesten úgy működik már a dolog, hogy annyi mindenki az aluljárókban osztogat mindenféle szóróanyagot, hogy már például az az eszköz sem nagyon működik, hogy mondjuk egy keresztény felekezet mondjuk kiáll, és akkor csinál meghívókat, és akkor elkezd osztogatni, és azt mondja, hogy gyere el, mert szeretettel várunk a mi gyülekezetünkben, mert az Isten hív téged. És amikor nyújtja az ember feléjük, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem nincs időm, engem ez nem érdekel. nekem ez nem kell. Akkor hogyan lesz meg a jó talaj? Ugye teljes mértékben szétfeszít bennünket az, az az állapot, amikor úgy érezzük, hogy önmagunk körül forgunk, és nincs eredménye a munkának. Akkor én azt gondolom, hogy el kell kezdenünk a legelején, úgy, ahogy a magvető, vagy úgy, ahogy a földműves kezdi, el kell kezdeni a talaj megmunkálást. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy mit jelent a jó talaj. Mert ugye tudjuk azt a magvető példázatában, hogy milyen a tövises talaj, tudjuk milyen a köves, sziklás talaj, ismerjük ezeket a helyzeteket, hogy tudjuk, hogy ahol járunk, kövek között milyen növények nőnek meg, vagy tudjuk azt, hogy milyen a tövises talaj. De vajon milyen a jó talaj? És gondolkodtam ezen, és aztán Isten igéje adott erre választ, mint egyébként minden másra. A jó talaj az olyan, ahogy az ige magyarázza itt a magvető példázatában, vagyis Jézus magyarázza a magvető példázatában a tanítványoknak és az őt hallgatóknak. A jó talaj az olyan, hogy akik hallják, és akik megértik. Azok életében fog gyümölcsöt teremni az elvetett mag, akik meghallják, és megértik, hogy miről beszélünk. Anélkül, hogy nem hallanák meg, anélkül, hogy nem értenék meg, anélkül nem fog az életükben jó helyre kerülni a mag. Ahhoz, hogy meghallják, ahhoz nekünk el kell mondani, és ahhoz, hogy megértsék, ahhoz pedig a tiszta, élő evangéliumot kell elétárniuk. Mert ma olyan sokféleképpen és olyan sokféle módon hirdettetik az igazságnak látszó beszéd. De az Isten igéje ma is tökéletes ige mag. Ezt is honnan merem így mondani? Isten igéje beszél erről, hogy a mag az jó. Tehát innentől kezdve nem kell aggódnunk azon, hogy úgy járunk, mint én a Kamillával, hogy a mag nem lesz jó. A mag az jó. Nemrégen a testvérek is egy imaórán ezzel az igével foglalkoztak, és ezt hadd hozzam elő. Ézsaiás próféta könyve 55. rész 10.-11. verse szerint. Olyan kedves ez, mert mint ahogy az eső és a hó leszáll az égből, és nem tér vissza oda üresen, hanem megtermi a gyümölcsöt, megtermi a magot, és termővé és gyümölcsözővé teszi. Ugye magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, ilyen az Isten beszéde a mi kezünkben. Ez egy tökéletes mag, az Istentől jövő üzenet. És ez segít és bátorít bennünket abban, hogy a magvetésünk az ilyen módon eredményes legyen. Innentől kezdve a magunk az jó, az Istenünk adja az esőt, ki kell várnunk a jó időt, csak mindeközben ne felejtsük el, hogy a talajnak jónak kell lenni, és tökéletesnek kell lenni ahhoz, hogy a kalászok megérjenek, és termés legyen. Tehát nem lehet azt tenni, hogy úgy, csak úgy felületesen szórom a magot, és aztán majd azt gondolom, hogy ebből busás haszon lesz. Az én rossz példám hadd vezesse a testvéreket jó irányba, hogy mint ahogy a kamilla mag nem volt jó, és az én hozzáállásom nem volt jó ehhez a vetéshez, és ilyen módon nem is volt jó aratás, az Isten lelke munkálja ki bennünk azt, hogy ahhoz, hogy tudjunk aratni, legyen mit aratnunk, ahhoz hirdetnünk kell, vetnünk kell az evangéliumot, és ha ez megtörtént, és a Jóisten lehetővé teszi számunkra, hogy jelen lehetünk az aratásban, akkor pedig fogjunk össze, és cselekedjük meg az Úr dicsőségére. A gyülekezet lehet a jó hely arra, hogy az emberek meghallják az evangéliumot. A személyes bizonyságtételünk elengedhetetlen, és a személyes életünk, de a gyülekezet az mindig egy alkalmas hely lehet arra, hogy aki ide bejön, az meghallhassa Isten üzenetét. Ezért imádkozunk azért, hogy a mi életünkkel, a mi hiányosságainkkal soha ne takarjuk el az evangéliumot és annak az erejét az emberek előtt, hogy hogy ne legyen hiába való az ige hirdetés. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a mi életünkben, ahogy a feleségem is mondta, láthattunk egy aratást. De ebben a helyzetben is, ahogy ő elmondta, látható volt az, hogy előbb volt a magvetés, más végezte a magvetést, és más módon tapasztaltuk más időben az aratást. Örül a magvető, hogy teheti, és hálás szívvel teszi a dolgát az arató, mert láthatja az eredményt. A kettő elengedhetetlen. Magvetés nélkül nincs aratás, magvető nélkül nincs szükség az aratóra. Mind a két területnek fontos munka helye van, és mind a kettőt végezni kell az Úr dicsőségére. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy ez így legyen, és még egy példát, vagy egy gyülekezet helyzetét hadd hozzam a testvérekhez, hogy úgy erősítsen meg bennünket az Úr, hogy érdemes hirdetni az igét, és érdemes az Úrnak szolgálni. Egy alkalommal a gyülekezetből néhányan be voltunk osztva egy Salgótarján körzetben lévő kis gyülekezetbe, ahol azt hallottuk, hogy annak idején nagy gyülekezet volt. Amikor én oda mentem, akkor 9 idős ember volt ott. És a 9 idős ember töretlenül járt, és töretlenül imádkozott azért, hogy az Úr adjon eredményt. És ott voltunk testvérek, és szolgáltunk közöttük, és jó volt köztük lenni, de láttuk rajtuk azt, hogy ők 9-en vannak, és ennyien vannak. Vajon 9 emberből hogy lesz majd nagy aratás? Hogy fog történni a jó magvetésnek a jó aratása? És az történt, testvérek, hogy kis idő eltelt, és egy alkalommal kaptunk egy telefonhívást, hogy menjünk el, mert bemerítés lesz. Hú, de nagyon megörültünk, és elmentünk, és testvérek, az történt, hogy egy fiatal ember megtért, aki gyermekként oda járt a gyülekezetben. Nagyon messzire elkerült a világba, és az idős testvérek közé megtért egy fiatal ember, olyan 22 éves körüli, vagy bocsánat, 32 éves körüli tagba szakadt, kopasz, tetovált fiatal ember. Ugye ránéznénk, azt mondanánk, hogy nem illik ő annyira oda, mert hát mégis a 9 idős testvér máshogy éli meg a hitét, máshogy énekel, máshogy gondolkodik, és az Úr úgy látta jónak, hogy ezt a kemény embert oda tegye közéjük, és megtért, és a bemerítés alkalmával egy nagyon komoly bizonyságtételt elmondott, és mi történt? Mikor alámerítették, kijött a vízből, a lelkipásztor testvér ott maradt, és azt mondta, hogy testvérek, látjátok, hogy beért a gabona, és most kérdezem, hogy ki szeretne megtérni. És föltette többször a kérdést, és 4 fiatal jelentkezett, hogy szeretne legközelebb ő is bemerítkezni. És ezzel még nem elégedett meg a lelkipásztor testvér, azt mondta, hogy fiatalok, örülünk nektek, és idősek veletek, középkorúak veletek, mi a helyzet? Ti nem szeretnétek megtérni? Ti nem szeretnétek az Úr országába bekerülni? És az történt, hogy azt kérdezte, hogy nincs elég bátorságotok kiállni? És nem volt bátorságuk kiállni az idősebbeknek. A fiatalok nagyon örültek, mindannyian örültünk nekik, és aztán a záró ének után egy középkorú ember kiállt, és azt mondta, hogy én vagyok az a bátortalan, akinek legközelebb itt kell állnom a bemerítő medencébe, mert az Úr engem is megszólított, és fogadjanak a testvérek szeretettel. És aztán hallottuk, hogy még utána később többen is jelezték azt, hogy szeretnének majd az Úrhoz tartozni. Testvérek, számomra ez nagy öröm volt. Tudom, hogy a testvérek nagy létszám tekintetében talán nagyobb mennyiségű aratást tapasztaltak bizonyos helyzetekben, de a 9 embernek ez egy nagy aratás volt, az Úr dicsőségére legyen. És kívánom a testvéreknek azt, hogy a 4 alapfeltétel mindenképpen valósuljon meg az életünkben. Legyen ott az ige, legyen minden nap jelen az életünkben az imádság, a bizonyságtételt gyakoroljuk, és járjunk gyülekezetben, mert ez a 4 feltétel azt fogja eredményezni, hogy a mag is jó helyre fog kerülni, és akik bennünket néznek, azok meg fognak térni, és az aratás is megvalósul. Isten dicsőségére legyen ez itt ezen a helyen is, és mindenütt, ahol hirdettetik az evangélium. Amen. Amen.